betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A tartalomból. Saját környezetünkben és globális szinten is azt láthatjuk, hogy egyre több ember, köztük kiskorúak is használnak valamilyen elektromos cigarettát. Ezzel egy időben pedig egyre többféle elektromos cigaretta is megjelenik a piacon, ez pedig szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy növekedjen a használók száma. De mennyire vannak tisztában a fogyasztók ezen eszközök káros hatásaival? Nyugtathatják-e magukat az elektromos cigaretták használói azzal, hogy ez kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta? Egyáltalán lehet-e tudni, hogy milyen anyagok vannak ezen készülékekben, amelyek használat során ugye a szervezetünkbe kerülnek? Illetve mennyire okoz függőséget az elektromos cigaretta összehasonlítva a hagyományossal? Témánk az e-cigaretta veszélyeiről. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Preg Zoltán kardiológus főorvost, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat és köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy az Egészségügyi Világszervezet adatai alapján mintegy 15 millió kiskorú használ elektromos cigarettát globális szinten. Ez a szám kezdi megközelíteni Románia összlakosságát, illetve kérdés, hogy mennyire tükrözi ez a szám a valóságot, mennyire vallják be ezek a kiskorú fiatalok, hogy ők használnak elektromos cigarettát. Mekkora problémát jelent, hogy a felnőttkor elérése előtt, a fejlődés során valaki elkezd elektromos cigarettát használni, vagy akár hagyományos cigarettát fogyasztani?
Ez egy elég nagy probléma, hogy a fiatalok elkezdenek mindenféle függőségekkel foglalkozni. Ugye ez egy korra jellemző lázadási forma, ugye minél jobban tiltunk valamit, minél inkább tiltott gyümölcs, annál édesebb, és ezek a fiatalok a lázadás korszakában vannak, és nagyon sok mindent kipróbálnak. Ugye ez az életkorra jellemző, hogy keresik a saját határaikat, viszont ez egy probléma, hogy nagyon könnyen hozzájuthatnak ezekhez az elektromos cikkekhez, nagyon vonzó számukra. Van egy hatalmas iparág, ami támogatja azt, hogy minél több fogyasztó kezdjen el elektromos cigarettát használni, vagy pedig hagyományos cigarettát. Ugye a hagyományos cigarettázás az egy kicsit kezd visszaszorulni. Ez egy világméretű trend, hogy mindenki tudja, hogy a hagyományos cigaretták nagyon károsak. Ez egy kimutatott tény. Nagyon sok tanulmány igazolta, hogy nagyon sokféle betegséget, szívérrendszeri betegséget, daganatos betegséget, tüdőbetegséget tudnak okozni a hagyományos cigaretták. Ez át is ment a köztudatban, hogy ezek nagyon károsak, tehát egyre kevesebb az a fiatal, aki a hagyományos cigarettákhoz nyúl, viszont itt van az alternatíva, amit szintén ugyanaz az ipar propagál, aki a hagyományos cigarettákat gyártotta. Itt vannak ezek a vonzó eszközök, amik reklámozottak és nagyon könnyen elérhetőek, és ugye a fiatalok, akik nagyon meg vannak szokva mindenféle elektromos eszközzel, ugye gondoljunk arra, hogy melyik fiatal tudjuk elválasztani hosszabb időre a mobiltelefonjától, ugye itt vannak ezek a készülékek, amik egy alternatívát jelentenek a hagyományos cigarettákhoz képest. Ugye itt van ez a hatalmas ipar, aki reklámozza és propagálja ezeknek a termékeknek a fogyasztását, és az ő reklámjuk az arról szól, hogy ezek az eszközök kevésbé károsak, mint a hagyományos cigaretták. Ugye itt nagyon alá kell húzni azt, hogy kevésbé károsak, tehát ők is elismerik, hogy ezek is károsak, csak hát nyújtanak egy alternatívát. Az ipar az attól fél, hogy nem lesznek dohányosok, és akkor ez az egész dohányipar csődöt tudna mondani. Ezért kerültek az elektromos cigaretták a piacra, és a reklám az arról szól, hogy ezek ugye hát alternatívát nyújtanak a hagyományos dohányzás felváltására.
Ugye itt említette, hogy minél inkább tiltunk valamit, annál többen fognak rá vágyakozni, hiszen a tiltott gyümölcs az mindig édesebb. Mi akkor itt a megoldás, hogy a fiatalok ne vágyakozzanak a különféle elektromos cigaretták iránt?
Szerintem a kulcs az az, hogy minél inkább informáljuk őket, hogy az elektromos cigaretta, hogyha nikotint tartalmaz, ugye az elektromos cigarettáknak a nagy része mégiscsak valamilyen formában nikotin töltetet, vagy nikotint tartalmaz, vagy pedig dohánylevelek formában, formájában, vagy egy folyadék formájában. Azért tartalmazza a nikotint, hogy a fiatalt rávegye az ipar, hogy megvegye a következő elektromos cigarettát is, mert a nikotin felelős a függőség létrejöttéért. Ugye nagyon nehéz ma az iparban valamilyen olyan terméket előállítani, amit a fogyasztó minden nap megvásárol, és folyamatosan fogyasztja azt az illető terméket. Ugye, hogyha nem élelmiszerről beszélünk, hogy enni azt minden nap kell, vagy folyadékot fogyasztani minden nap kell, de ugye nagyon nehéz olyan terméket mondani, amit mi folyamatosan minden nap megvásárolunk. A nikotin azért van ezekben a termékekben, hogy a fogyasztó az legyen függő az illető terméktől, alakuljon ki a függőség, és ezáltal biztosra vehetik a gyártók, hogy ezt a terméket a fogyasztó minden nap vagy rendszeresen meg fogja vásárolni.
Itt említette, hogy a fiatalok egyre inkább áttérnek, vagy egyre inkább vonzóbbá válik számukra az elektromos cigaretta a hagyományossal szemben. Megvan ez a felnőttek esetében is?
Na most a felnőttek esetében szét kell válasszunk két külön szituációt. Ugye a felnőttek lehet, hogy már nikotinfüggőek voltak. Hogyha azokról a felnőttekről beszélünk, akik dohányosok, hagyományos cigarettás, tehát nikotinfüggő egyénekről beszélünk, akkor az elektromos cigaretta számukra jelenthet egy alternatívát, ugye egy mérföldkövet a leszokáshoz vezető úton. A dohányipar ezt nagyon propagálja, hogy a hagyományos cigarettáról való leszokásban segíthetnek ezek a termékek. Valóban valamelyest segíthetnek. De itt nagyon alá kell húzzuk, hogy segíthetnek abban az esetben, hogyha rövid ideig használják ezt az elektromos cigarettát, annak érdekében, hogy sikerüljön teljesen lemondani a hagyományos dohányzásról.
Mit jelent ez a rövid idő hozzávetőlegesen?
Hozzávetőlegesen mi azt mondjuk, hogy nikotinpótló kezelést olyan 8-12 hétig javasolt használni, egyre csökkenő adagokban, annak érdekében, hogy a nikotin megvonási tünetek minél elviselhetőbbek legyenek a dohányzást elhagyni vágyó egyén számára.
Itt említette azt, hogy a gyártók is azt kommunikálják, hogy ezek az elektromos cigaretták kevésbé károsak az egészségre, mint a hagyományos cigaretta, és nyomatékosítom a kevésbé szót, és azt látjuk, hogy szemben áll egymással két tábor már a fogyasztók részéről. Az egyik tábor azt mondja, hogy az elektromos cigaretta valóban kevésbé káros, mint a hagyományos, míg ott van a másik tábor, ami ennek az ellenkezőjét állítja. Ön, mint szakember, hogy látja, valóban kevésbé káros az elektromos cigaretta? Káros, tehát erről fölösleges is vitatkozni.
Én azt szoktam mondani a pacienseimnek, ugye én egy kardiovaszkuláris rehabilitációs klinikán dolgozom, ahol olyan egyének jönnek, akiknek valamilyen bajuk már történt, valamilyen szívérendszeri megbetegedésük előállt, és nagyon sokszor a dohányzás is egyik kiváltó okként szerepel. Ugye ezek az én pacienseim nagyon szeretnének meggyógyulni, viszont ha lehet, akkor úgy, hogy ne hagyják el a dohányzást. Na most sajnos, hogy ez nem lehetséges az ő esetükben, és azoknak az esetében is, akik ugye szeretnének egészségesek megmaradni, tehát akiknek még nincs kardiovaszkuláris megbetegedésük, azoknak is azt ajánljuk, hogy amilyen gyorsan csak lehet, próbáljanak leszokni a dohányzásról. Na most én ezt szoktam mondani az én pacienseimnek, hogy biztos értenek a focihoz. És a fociban is ugye mi a jobb, hogyha a kedvenc csapatunknak a csatárja 10 méterrel mellé rúgja a labdát a kapu mellé, vagy pedig az a jobb, hogyha csak 5 méterrel rúgja mellé, kapu mellé. Erre azt szokták mondani a paciensek, hogy hát ha 5 méterrel rúgja mellé, az sokkal jobb. Hát mondom, hogy nem olyan nagyon sokkal jobb, mert az eredményjelző ugyanúgy nullát mutat a csapat esetében. Tehát valahogy így van ez a kevésbé káros, vagy nem kevésbé káros kérdés. Ez a kérdés arra jó, hogy mi elvitatkozgassunk rajta, hogy mi a mi kevésbé, vagy inkább káros, és közben a dohánygyártó cégek el tudják adni az ő termékeiket.
Mennyire vannak tisztában azzal a fogyasztók, hogy milyen anyagok kerülnek be a szervezetükbe, amikor ők elektromos cigarettát használnak? Ugye vannak a folyadékkal működő elektromos cigaretták, mi van abban a folyadékban, vagy mi van a napjainkban kimondottan divatosnak nevezhető elfbárokban? Ugye utóbbiakat Magyarországon már be is tiltották.
Igen. A folyadékokban általában két stabil összetevő van, az egyik az a propilenglikol, a másik pedig a glicerin. És ehhez aztán hozzáadódnak ízesítő anyagok. Az ízesítő anyagok azok valamilyen aldehidek, vagyis kémiai anyagok. Nagyon fontos aláhúzni, hogy ezek az elektromos cigaretták soha nem láttak sem gyümölcsöt, sem mentát, tehát semmilyen természetes anyagot. Az ízesítő anyagok azok valamilyen vegyi anyagok, amelyeknek olyan ízük van, mint az ismert aromáknak, ugye eper, mangó, narancs, menta, vagy csokoládé, vagy bármilyen ízesítés, ami előfordulhat a fantáziákban, és az valószínűleg a valóságban is elő lesz állítva. Na most, amit tudunk, hogy a propilén glikol és a glicerin, az gátolja azoknak a sejteknek a hatékonyságát, ugye a tüdőben lévő makrofágoknak a hatékonyságát, amelyek kellene segítsenek minket a fertőzésekkel szembeni védekezésben, az egyszerű vírózisokkal vagy baktériumos fertőzésekkel szemben. A ízesítő anyagok azok, mivel hogy nagyon sokfélék, viszonylag keveset tudunk róluk, viszont egyesekről kimutatott már ezen a szinten. A kutatásoknak nem volt nagyon sok idejük nagyon komplex dolgokat kimutatni ezekről az anyagokról, mivel hogy nem olyan rég vannak itt a környezetünkben, tehát nagyjából egy olyan 10 éve forog közkézen az elektromos cigaretta és ezek a különböző anyagok, amik belekerülnek. Viszont már tudjuk, hogy a DNS-t tudják ezek az anyagok módosítani, és potenciálisan, tehát rákkeltő hatásuk lehet. Ezt nem volt időnk még igazolni, mivel hogy egy rákkeltő anyagnak a kutatása, tehát az, hogy kimutassuk egy anyagról, hogy az igenis rákkeltő, az nagyon hosszú időbe telik. Tehát a tudomány még nem tud erre bizonyítékokat szolgáltatni, és ugye a tudományos világ az nem is szokott nyilatkozni egész addig, amíg nincs valamilyen pro vagy kontra bizonyítékunk, hogy ezek az anyagok mit okoznak a szervezetünkben. Másik dolog, ami eléggé biztos, hogy krónikus obstruktív tüdőbetegséget azt okoznak ezek az anyagok a hosszas belégzés esetén. Főleg azoknál, akik már eleve hajlamosak obstruktív tüdőbetegségekre. Tehát akinek van egy aszmára való hajlama, így lehetne mondani ilyen népi nyelven, az valószínű, hogy nem jár olyan jól, hogyha elektromos cigarettát fogyaszt.
Orvosok beszélnek arról is, hogy az elektromos cigaretták, a folyadékkal működő elektromos cigaretták, illetve az elfbárok képesek ilyen úgynevezett popcorn tüdőt előidézni.
Ez igaz, tehát van néhány leírásunk, ami bizonyítja azt, hogy nagyon súlyos léziók keletkezhetnek az elektromos cigaretta használók körében. Létezik egy betegség, amit leírtak az Amerikai Egyesült Államokban, az elektromos cigaretta használathoz kötődő tüdőbetegség, ez a megnevezés, ahol egy COVID-hoz hasonló tejüvegszerű rajzolat keletkezik a tüdőben, és a tüdőnek a légző felülete jelentősen lecsökken. Ezek a paciensek nehéz légzésre panaszkodnak, sőt oxigén kezelésre szorulhatnak átmenetileg, vagy pedig tartós tüdőkárosodást is leírtak náluk. Ezek az esetek többségében kimutatták, hogy egy dietil acetát nevű anyag felelős valószínűleg ezekért az akutan jelentkező léziókért, és itt, mivel hogy az elektromos cigaretták használatakor nagyon sok vegyület kerül a tüdőnkbe, amiről igazából nem is tudunk nagyon sok mindent. Utólag derül ki, hogy egyes anyagok mennyire károsak, ezért óvatos ember az igyekszik elkerülni azokat a hatásokat, amikről nem nagyon tudja, hogy mi lesz a vége. Tehát nagyon veszélyes a tüdőnkbe bejuttatni olyan anyagokat, amikről nem nagyon tudjuk, hogy mit fognak ott okozni, és amiknek nem nagyon van ott semmi keresni valójuk.
Orvos mondta nekem azt, hogy bizonyos, főként ízesített elektromos cigaretták azért nagyon veszélyesek, mert jó az ízük, ugye erről beszélgettünk már mi is a műsor folyamán, ugye nincs égett dohány, nincs vagy legalábbis nincs akkora szag utána, és még lehetne sorolni a pro érveket az elektromos cigaretta mellett szemben a hagyományos cigarettával. És maga ez az íz is azon okok közé sorolható meglátása szerint, amelyek miatt tudnak ezek az eszközök igazán terjedni, és igazán nagy célközönséghez eljutni. Ugye megjegyzem azt is, hogy a hagyományos cigaretták esetében egy Európai Uniós döntés miatt már nem lehet ízesítettet venni.
Tehát az Európai Unió és egyes országok azért próbálják visszaszorítani az ízanyagokat legalább, hogy ne legyen annyira vonzó az elektromos cigaretta használók körében. Az ízesítő vegyületek azok is veszélyesek, de a legveszélyesebb az, hogy nagyon vonzó ez a hatalmas választék és a hatalmas egyénre szabott kínálat, ami kellendővé teszi ezeket a termékeket. Ugye egy nagyon profi ipar áll a háttérben, ezt nem győzöm hangsúlyozni, amelyik egy hatalmas gazdasági potenciállal rendelkezik. Nekik nem nagy dolog kifejleszteni külön ízesítő anyagokat, tökéletesíteni a cigarettákat, tökéletesíteni a reklámokat, tökéletesíteni a marketinget. Tehát egy nagyon erős ellenféllel állunk szemben.
Akit minden bizonnyal nehéz legyőzni, főleg, hogy ugye az elektromos cigaretták is függőséget okoznak, de milyen mértékben okoznak ezek függőséget, és megint a hagyományos cigarettákkal hasonlítanám össze, mert hogy a hagyományos cigaretta esetében én olvastam egy olyan kutatásról, hogy az első fogyasztók esetében, tehát akik először kipróbálják a hagyományos cigarettát, azok közül nagyobb arányban lesznek függők, mint hogyha valamilyen kemény kábítószert próbálnának ki.
Igen. Függőség kapcsán ugye a legfontosabb ellenfelünk az a nikotin. A nikotin az egy nagyon erős függőséget okozó szer. A nikotin függőséget szokták hasonlítani a heroin vagy kokain függőséghez, tehát ugyanolyan erős függőséget okoz a nikotin, mint ezek a kemény drogok. Ugye a különbség egyedül az, hogy legálisan lehet birtokolni nikotin termékeket, legyen az hagyományos cigaretta vagy elektromos cigaretta, míg a kemény drogok miatt ugye börtönbe is kerülhetünk, ha a zsebünkben találnak egy adag. A függőség az kialakul akár még formájú használatnál, tehát ugyanúgy a hagyományos cigarettánál, mint az elektromos cigarettánál. Az elektromos cigaretta használatkor az a különbség, hogy ha a fiatal elektromos cigarettát használ egy buliban, ugye hazamegy, szülő nem fogja tudni, hogy mi történt a buliban, hogy ott volt nikotinfogyasztás, vagy nem volt. Míg egy hagyományos cigaretta esetében, ahogy hazajön, leteszi a kabátját egy anyuka, vagy szülő pillanatok alatt kiszűri, hogy ott dohányzás volt, és már elkezdődik a beszélgetés, még mielőtt kialakult volna a nikotinfüggőség. Hogyha elektromos cigarettával történik a kísérletezés, akkor ez a beszélgetés lehet, hogy már csak akkor kerül terítékre a szülők és a gyermekek között, amikor már a nikotinfüggőség több ideje ki van alakulva, és mondtam, hogy egy nagyon erős függőség kialakult a fiatal személyben. A másik dolog, amit nagyon fontos aláhúzni, hogy mindegy, hogy milyen formában kerül be a nikotin, ugyanúgy nagyon erős függőséget okoz, és az elektromos cigaretták, mivel nem irritálnak, nem olyan forró a füst, vagyis a gőz, a belégzett gőz, nem olyan forró, nem olyan irritáló, nagyobb mennyiségű nikotin jut be a szervezetbe elektromos cigarettázás kapcsán, mint a hagyományos cigaretták esetén. Ugye egy hagyományos cigaretta körülbelül 1 mg nikotint tartalmaz, míg egy elektromos cigaretta esetén ennél sokkal nagyobb mennyiség is bekerülhet, ugye különböző koncentrációjú nikotin tartalmú cigaretták vannak, de ugye a fiatalunk lehet, hogy nem fogja tudni, hogy az mit jelent az a milligram, és lehet, hogy ő megveszi a legnagyobbat, ugye, mert hadd szóljon, ugye egy buliban azt szokták mondani a fiatalok, hogy na most kipróbáljuk a legerősebbet, hogy akkor most már, hogyha csinálunk valamit, akkor csináljuk rendesen, és megveszik a nagyobb koncentrációi nikotin tartalmú elektromos cigarettát, és egyedül vagy többen, vagy nem tudom, hogy fogják azt használni, de előfordulhat, hogy egy hatalmas mennyiségű nikotin adaghoz jutnak, úgy, hogy ők előtte nem voltak dohányosok, tehát nincs a szervezetük hozzászokva ezekhez a nikotin adagokhoz, és ilyenkor nikotin mérgezési tünetek is felléphetnek. Amikor én egyetemre jártam, akkor még voltak gyakorlati órák, ugye farmakológiai gyakorlaton a gyakorlatvezető tanárunk behozott egy fehér egeret, és egy üvegben hozott nikotin oldatot. Gyakorlaton az történt, hogy a fehér egeret megfogták, a nikotin oldatból egy cseppet a bőrére cseppentettek, ettől a fehér egér az elkezdett rángatózni, és körülbelül 30 másodperc alatt meghalt. Tehát a nikotin az egy nagyon erős ideg stimuláló anyag, tehát túlingerli az idegsejteket, és ezáltal egy epilepsziás rohamhoz hasonló általános izomösszehúzódást okoz, és a kísérleti állatunk az meghal. Na most, hogyha nagy adag nikotinról beszélünk? Na most, azért, hogy a dohányosok ne halljanak meg, a szervezetünk kifejleszt egy úgynevezett toleranciát, tehát egy nagy dohányos, aki napi akár egy csomag, az azt jelenti, hogy 20 mg nikotint, vagy két csomag cigarettát is el tud szívni, az azt jelenti, hogy 40 mg nikotint naponta. Azért nem hal meg ettől a 40 mg nikotintól, mert az ő szervezete hozzászokott. Neki nincs annyi nikotin receptora, és a nikotin receptoroknak az érzékenysége nagyon lecsökkent. Viszont, hogyha egy fiatal ember napi 20 mg nikotint első adagra megkapja az elektromos cigarettából, akkor az ő idegrendszere nincs erre felkészülve, neki rengeteg nikotin receptora van, és ezek a nikotin receptorok érzékenyek, tehát nála erős, akár mérgezési tünetek is kialakulhatnak. És ugye a természetes védekező képesség sincs, tehát a természetes védekezési készség sincs, mert hogyha füstöt, hagyományos cigarettafüstöt lélegzünk be, akkor egy idő után elkezdünk köhögni, mert a szervezetünk érzékeli, hogy ez káros. Viszont az elektromos cigarettánál ezt nem érzékeli, mert az agy be van csapva, hogy egy jó ízt érez, egy megszokott ízt, és közben bekerül nagy mennyiségű nikotin a szervezetben.
Mi történik azzal a személlyel, aki nikotin mérgezést kap, túladagolja magát nikotinnal?
A nikotin mérgezésnek a tünetei az lehetnek az, hogy az illető elsápad, szívdobogás érzése van, hány ingere van, fejfájása van, hogyha még nagyobb adaghoz jut hozzá, akkor akár hányás is előfordulhat, és nagyon extrém esetekben olyan hajlamos embereknél epilepsziás rohamot is ki tud váltani, tehát ha már van egy valamilyen meglévő hajlam is erre ebben az irányban.
Mi a helyzet azokkal az elektromos cigarettákkal, amelyek nem tartalmaznak nikotint? Most persze lehet arról beszélni, hogy maga a játék, a gesztus, a melléktevékenység is tud bizonyos értelemben függőséget okozni, de itt nem szerfüggőségről van szó. Mennyire károsak ezek, hiszen ezekben is van valamilyen folyadék, aminek az összetétele nevezzük kétesnek.
Igen. Hát itt nem tudjuk pontosan, hogy mi történik ezeknek a termékeknek a használata esetében, viszont a nikotin nélküli elektromos cigarettáknak a fogyasztása az viszonylag ritka a nikotinos társaikhoz képest, mivel hogy itt nincs ez a varázslat, tehát nincs meg ez a függőség kialakító szer, a nikotin. Ezeket a cigarettákat viszonylag ritkán használják. Itt az a helyzet, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mik azok az anyagok, amik benne vannak, és milyen élettani hatásaik vannak ezeknek az anyagoknak, főleg akkor, hogyha hosszú távon használjuk őket. Ugye ez egy ilyen szürke zóna, de jellemzően nem ezt fogyasztják sajnos, sem a fiatalok, sem pedig a felnőttek.
Miért fogyaszt valaki, vagy miért gondolja azt valaki, hogy jó ötlet lesz nikotin nélküli elektromos cigarettát használni? Nem a nikotint akarom védeni, félre ne értse senki, csak hogyha már nem kell a nikotin, hogyha nem vagyunk függők, még vagy már nem vagyunk függők, akkor miért kell nekünk egy pálc, ami gőzölög, és van valamilyen íze, tehát hogy éppen egy csokoládés ízesítésről beszélünk, miért nem eszünk meg egy pár kocka, vagy uram bocsáss, de egy tábla csokoládét?
Igen, ez nagyon jó ötlet, én is ezt javasolnám a fogyasztóknak, hogy akkor inkább térjünk vissza azokhoz a dolgokhoz, amikről tudjuk, hogy mi az. Tehát, hogyha csokoládé ízre vágyunk, akkor fogyasszunk el egy csokoládét, hogyha eper ízre, akkor vegyünk epret, akár fogyasztott, akár friss formában. Tehát próbáljunk visszatérni azokra a dolgokra, amikről tudjuk, hogy mi az. És ne próbáljuk helyettesíteni. Mondjam azt, hogy egy ilyen merkantilis virágnak a varázslata, hogy ugye nem az eredetit próbáljuk eladni, hanem próbálunk valami helyettesítőt, ami párbanival olcsóbb, és amiről viszont aztán kiderül később általában, hogy mennyire káros volt.
Doktor úr, beszélgessünk a hevített dohány termékekről is, amelyekre sokan úgy hivatkoznak, mint fél elektromos cigaretta. Ezek mennyire károsítják, károsíthatják a szervezetünket, összehasonlítva mind a hagyományos cigarettával, mind pedig az elektromos cigarettával, a valamilyen folyadékkal működő elektromos cigarettával.
Hogyha hevített dohánytermékekről beszélünk, akkor itt azt fontos tudni, hogy ezek valódi dohánylevelekből készülnek, és a különbség az, hogy nem gyújtjuk meg ezeket a dohányleveleket, hanem magas hőfokra felmelegítjük őket, ezért nem füst fog kialakulni, hanem egy vízgőzzel átitatott ugye dohánygőz, ami sajnos, hogy ugyanúgy nikotint tartalmaz, tehát elegendő mennyiségű nikotint tartalmaz ahhoz, hogy a függőség fennmaradjon, illetve kialakuljon. Tehát, hogyha olyan emberről beszélünk, aki már dohányos volt és áttér egy ilyen hevített dohánytermékre, akkor az ő esetében a függőség ugyanúgy meg fog maradni. Ha pedig olyan egyénről beszélünk, aki ezzel fog neki kezdeni dohányozni, akkor nála a függőség ki fog alakulni.
De mennyire alakítják ki ezek a függőséget? Itt beszélgettünk már a milligrammokról a hagyományos cigaretta esetében, meg az elektromos cigaretta esetében is, csak hogy ahogy a hagyományos cigaretták dobozain sem, úgy ezen hevített dohánytermékek dobozain sem írja most már, hogy hány milligram nikotint tartalmaz egy szál vagy egy csomag.
Azt hiszem, hogy nem is annyira a milligrammok a fontosak, hanem maga a függőség. Én mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy igyekezzen a függőségtől megszabadulni. Tehát az igazi célunk nekünk, ugye orvosoknak az volna, hogy a paciensünk azt tudjon megszabadulni tőle. Tehát ez volna az igazi célunk. Tehát a célunk az igazából azt mondjuk mostani orvosi tudásunk szerint, ha a nikotinfüggőség egyszer kialakult, az az illetőnek az egész élete során fenn fog maradni. Tehát a függőségből igazából nem fog meggyógyulni, viszont amit elérhet ő, az, hogy próbáljon törekedni a teljes abstinenciára. Tehát, hogyha eldönti, hogy neki a dohányzás, vagy az elektromos cigaretta fogyasztás bármilyen formában nem előnyös az ő egészsége szempontjából, magából, akkor igenis törekedjen arra, hogy teljes abstinencia legyen, tehát hogy ne cserélje le a hagyományos cigarettát valamilyen más elektromos cigarettára, vagy valamilyen más függőséget okozó szerre, hanem próbáljon meg teljesen nikotinmentes életet élni, mert ez az, ami hosszú távon kifizetődő az egészség szempontjából. Másképp úgy járunk, mint ugye a fociban, hogy nem rúgtuk csak egy centivel mellé a labdát, de ugyanúgy megmaradunk abban az állapotban, ahol nem el akartunk igazából mozdulni.
Hogyan álljunk neki a leszokásnak, hogyha most ez a kérdés felmerül a hallgatók fejében? Gondolom, hogy az első vagy a nulladik lépés az, hogy elhatározzuk, hogy igen, ez így nem jó, és változtatni akarunk.
Pontosan. Tehát nagyon fontos az, hogy az illető lássa be azt, hogy van egy probléma. Tehát, hogy létezik ez a probléma, hogy igenis kialakult a nikotin függőség. Nem szégyen, nagyon sok embernél ez kialakul, ebből van kiút. Az embereknek a többsége az igenis képes nikotinmentes életre, ugye? Tehát mindenki képes volna erre, csak amikor az illető dohányos, elkezd nem dohányozni, akkor az ő agyában olyan impulzusok keletkeznek, amik őt megijesztik, hogy az agy olyan jelzéseket ad, mintha dohányzás vagy nikotin nélkül elpusztulna a szervezet, de ez csak egy émészgetés, ami ugye a saját agyából jön, a függő dohányosunknak, de ez csak egy falcs riasztás az agy részéről. Tehát az első lépés az, hogy igenis a paciens ugye lássa be azt, hogy van egy probléma, kialakult a nikotin függőség, és hogy meghozza azt a döntést, hogy ő szeretne ez ellen valamit tenni. Innen lehet kiindulni. Amikor megszületett ez a döntés, hogy igen, ez így nem mehet tovább, valamit tenni kell, akkor azt tudjuk javasolni, hogy készítsen egy konkrét tervet, hogy mikor szeretné elhagyni teljesen a dohány termékfogyasztást. Tűzön ki egy dátumot, ugye nagyon sok jeles dátum van, ugye születésnap, vagy következő hónap 1-e, január 1-e, nagyon sok ilyen jeles dátum van. Le kell szögezni egy dátumot, amikortól nem szeretne többet dohányozni az illető. És készüljön fel erre a dátumra, tehát készítsen egy ütemtervet, hogy na, akkor ma 10 szálat szívok, 2 nap múlva csak 9-et, 3 nap múlva csak 8-at, és így tovább, az elhagyási dátumig akkor lecsökkentjük egészen 0-ra, és onnantól kezdve nem vásárolunk több dohányterméket. Lehetőleg eltüntetjük a gyújtókat, a dobozokat, az elektromos cigarettákat a környékről, odaajándékozzuk, vagy a legjobb barátunknak, vagy a legnagyobb ellenségünknek, valakinek, vagy egyszerűen kidobjuk. Az elektromos cigarettákat azokat megfelelő helyre, tehát elektromos hulladékként kell kezelni, és ettől kezdve következik a legnehezebb periódus, amikor ugye az illető meg kell küzdjön a megvonásos tünetekkel. Én azzal szoktam biztatni a pacienseket, hogy a legkellemetlenebb megvonási tünet az a nikotin utáni sóvárgás. Tehát jön egy ilyen pillanat, amikor az ember azt gondolja, hogy most aztán akármit megadnék egy cigarettáért, vagy egy sluk elektromos cigarettáért, vagy egy hevített dohánytermékért, teljesen mindegy. Tehát most nagyon fontos az, hogy valamilyen nikotinhoz hozzájussak. Itt ez a sóvárgás, ez olyan, mint az éhségérzet, hogy körülbelül 3 percig tart. Hogyha a 3 perc alatt az illető nem jut nikotinhoz, akkor ez a bizonyos érzés, ez így elhalványul, és elfelejti az illető. Na most kutatások bizonyították, hogy dohányzási elhagyási kísérlet során körülbelül 6-8 ilyen sóvárgási epizódus jelentkezik a dohányzást elhagyni vágyó pacienseknél, tehát ezt, hogyha beszorozzuk, körülbelül 8x3, a 24, mondjuk 25 percet, vagy fél órát kell kibírni dohányzás nélkül, és erre a dologra föl kell készülni, hogy mi az, amit akkor fogunk csinálni, mikor jön ez a bizonyos világvége pillanat, hogy most akkor akármit, ugye az egész életünket odaadnánk egy kicsi nikotinért. Ami nagyon fontos, hogy ilyenkor foglalja el magát az illető, ne legyen ott a dohánytermék kéznél, hanem kelljen elmenni a sarkiboltig, és akkor lehet, hogy 3 percnél több időbe telik, és addigra meg is gondolja magát, hogy nem is olyan fontos most már. Vagy pedig ugye dolgozzon ki valamilyen stratégiát, legrosszabb esetben fordulhat valamilyen nikotinpótló kezeléshez. Ugye ezeknek a menedzselésére találták ki a nikotinpótló tapaszokat, nikotinpótló rágógumikat, vagy más dolgokat. Viszont ezeknek a használata 2 év élő. Én azt szoktam kérdezni, hogy milyen típusú ember ön, tehát szeret inkább sprintelni, vagy inkább maraton futni szeret. Én ezt arra értem, hogy azt szeretné, hogy rossz legyen, nagyon rossz, de rövid ideig, akkor ne használjon nikotinpótló terméket, vagy azt szereti, hogyha kevésbé rossz, de hosszabb ideig tart. Hogyha ilyen maraton futó típus, akkor azt szoktam ajánlani, hogy akkor igen, akkor használhat nikotinpótló terméket, kevésbé lesz rossz, viszont hosszabb ideig fog tartani a sóvárgás. Jó hír az az, hogy ez nem tart örökké. Ugye ez a nagyon nehéz periódus, ez körülbelül egy hónapig tart, és egy hónap után a megvonásos tünetek azok nagy mértékben csökkennek. És az első 6 hónap után már kialakulnak azok a mechanizmusok, amik pótolják a nikotin fogyasztást. Az illető ember kitalálja, hogy hogy tud más örömforráshoz hozzájutni. Kimegy a friss levegőre, szalad egyet, sportol, találkozik a barátaival, megnéz egy filmet, kitalálja, hogy mi az, ami helyettesíti azt az örömforrást, amit eddig a nikotin okozott, és 6 hónap után egy új életmód alakul ki, ami már bekerül a napi rutinba, és onnantól kezdve viszonylag könnyű lesz fenntartani az abstinenciát, és paciensünket nikotin függőségből való gyógyulás útján elindultnak tekintjük.
Lehet hallani egy úgynevezett városi legendát, és mint kardiológus főorvost kérdezem erről, hogy az elektromos cigaretta és a hevített dohánytermékek nem is elsősorban a tüdőt támadják, hanem a szívet, a szívérrendszert. Ez valóban így van, vagy ez csak egy ilyen városi beszéd?
Na most a hagyományos dohányzásról ugye tudjuk, hogy nagyon komoly kardiovaszkuláris kockázatot jelentenek, tehát kétszer gyakoribb a szívérendszeri megbetegedéseknek a gyakorisága azoknál, akik dohányoznak, azokhoz képest, akik nem dohányoznak. Az elektromos cigaretták negatív hatásairól tudjuk, hogy ugye vannak szívérendszeri mellékhatásai, vannak tüdőre gyakorolt negatív hatásai, és vannak idegrendszerre gyakorolt negatív hatásai. Az idegrendszerre gyakorolt negatív hatások közül a legfontosabb az, hogy függőséget okoz, és ez az, amiért megveszük őket ismételten, és az, amiért nem tudjuk aztán majd abba hagyni nagyon könnyen. És ugye a szívérendszeri hatások közül a legfontosabbak azok, hogy gyorsítják a szívverést, emelik a vérnyomást átmenetileg. Hosszas használat után az elektromos cigaretták is okozzák az érfal merevségnek hangsúlyozódását, tehát a gyorsult öregedést tudják kiváltani.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy mindent egy kalap alá véve mekkora problémát tudnak okozni az elektromos cigaretták, legyen szó folyadékkal működő elektromos cigarettáról, vagy hevített dohánytermékről.
Itt nagyon fontos, hogy a nikotintartalma elektromos cigaretták ugyanúgy függőséget okoznak, mint a hagyományos dohánytermékek, és ugye ezt nem nagyon lehet fokozni, ugye ezt az ipar erőlteti ránk, hogy ugye kevésbé károsak ezek, igazából nem kevésbé károsak, mert ugyanolyan erős függőséget okoznak. Nem javasoljuk azt, hogy egyik függőségről áttérjünk egy másik függőségre, tehát dohányzásról elektromos cigaretta használatra, mivel hogy lehet, hogy nem fogunk tudni lemondani róla. Egyetlen egy esetben lehet ezt használni, hogyha semmiképpen nem sikerül lemondani a hagyományos dohányzásról a megszokott utakon, tehát nikotinpótló kezeléssel vagy nikotinpótló kezelés nélkül, akkor esetleg átmenetileg lehet használni, de ezt előre megtervezve, hogy körülbelül maximum 10-12 hétig használja az illető az elektromos cigarettát, csökkenő koncentrációi nikotin töltetekkel, annak érdekében, hogy megszabaduljon a függőségtől. És nem szabad elfelejtenünk, hogy a célunk az nem az, hogy kevésbé káros dohánytermékeket fogyasszunk, hanem az, hogy megszabaduljunk végre a függőségünktől, és ne egy más helyettesítőt kapjunk.
Legyen akkor ez a zárszó, dr. Preg Zoltán kardiológus főorvos, köszönöm, hogy itt volt a Medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra,